Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 5 perccel a mikrofonnál Abaházi Csaba. Indul az Abaházi Presszó, nyitunk, ma nyitva vagyunk, élőben lehet minket hallgatni, ráadásul élőben fog zenélni Presser Gábor és Olá Ibolya a Volt a Mi Bolyka színházi koncert kapcsán.
Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
Egészen pontosan a mai vendégek. Presser Gábor és Olá Ibolya, üdvözöllek titeket, sziasztok, hello, és örülök nektek.
Szia.
Hello.
Szia.
Ha megengedett Pici bácsi Ibolyával kezdeném, mert hogy Pici bácsi már volt többször is ebben a műsorban, viszont mi annak idején, mikor elindítottuk ezt az Abaházi Presszót, azt találtuk ki, hogy vegyünk elő olyan előadókat, akik egykoron nagyon sokat szerepeltek, nagyon sokat voltak jelen, és aztán valahogy úgy eltűntek a szemünk elől, hogy mi van velük. És arra gondoltunk, hogy ebbe az Ibolyát mindenképpen meg kell hívni. És márciusban már fel is vettük a kapcsolatot, és akkor mondtad, hogy persze, örömmel jössz, és aztán egyszer csak akkor produkáltunk itt a rádióban többen is, többek között én is pozitív tesztet, így aztán elmaradt az, igen, akkori találkozásunk. Aztán közben rájöttem, hogy te annyira mégsem vagy eltűnve, mint amennyire én azt gondoltam. Viszont az, hogy nem szerepelsz annyit, azt gondolom, hogy az viszont saját döntés.
Azt gondolom, hogy nem kell mindig szerepelni, nem kell mindig a piros szőnyegen sétálva tipegni, topogni. Azt gondolom, hogy a jó dolgok nem csak akkor születnek, amikor az ember orvoszájban szerepel, hanem a jó dolgok akkor születnek, amikor pont az ellenkezője.
Hát igen, csak azt szokták mondani, hogy aki nincs jelen, az olyan, mint hogyha nem is lenne.
Nem így gondolom.
Nem. Jó, hát ezt sejtjük, hogy nem így gondolod, mert különben nyomulnál, jelen lennél, ott lennél a főzőműsorokban, a táncos műsorban, nem tudom milyen műsorokban, naponta hívnád a rádiószerkesztőket a vadi új dalokkal.
De te pici bár nevet, mert el tud képzelni engem, amikor engem táncolok, ugye? És főzök.
És simán el tudom képzelni, hogy az ilyen műsorok szerkesztőinél felmerül a neved, mert ugye az ilyen műsorokban általában konfliktus kell, és te abban szerintem jó lennél.
Figyelj, elmondok neked, drágaságom, egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, engem meghívtak, hogy menjek el ebbe a főzőműsorba, mm-hmm. és anyom azt mondta, hogy hát Ibinek vagyis a Bolykának az első reakciója, ön nagyon-nagyon lassan főz, és kényelmesen, és nyugodtan, akkor azt el tudod képzelni, ami
hát mögötte van. Hát ott nem így kell, igen, az ilyen műsorokban.
Ott nagyon rohannak a piacra, nem is értem miért, mindent bevásárolni, kapkodnak, viszont meg mindig ez a nyugisabb típus emberke vagyok.
Na de hát pont ez, én ezt gondolom, hogy te nem vagy odavaló.
Nem, szerintem sem.
De ugyanakkor meg letettél már annyi dalt, ha nem is mindig egyedül az asztalra, hogy azt esetleg a közönség joggal várja, hogy időről időre, hétről hétre, vagy hónapról hónapra élőben is meghallgathassa. De hát, hogy az egy dolog, hogy a főzőműsorban nem vagy jelen, de a koncerttermekben sem.
Meg a táncban sem. De nem tudom, nekem én ezt a fajta életet választottam, nekem ez a jó, én ebben érzem jól magam.
De azt ki lehet mondani, hogy akkor te egy kicsit így visszavonultál, vagy háttérbe vonultál, vagy mit mondjunk erre?
Nem, abszolút nem. Én nagyon szeretem az igazán eredeti és művészi dolgokat, tehát mm-hmm. hogy nem olyanokat, amiket az ember figyelj, én kimondom, amit hal minden.
Csúnyát nem mondj.
Nem, abszolút.
De mondd ki, hát ezért hívtunk,
amit hal minden nap az ember, tehát engem nem nyugtat meg azok a fajta
Figyelj, nyugodtan add magad. Tehát...
Én azt csinálom, csak nem tudom így jól megfogalmazni, hogy nagyon szeretem az olyan különleges dolgokat, ami nem megszokott, ami eltér az átlagosnál.
Akkor viszont, bocs Pici bácsi, még mindig Ibolyánál maradok.
Jaj, Istenem. Igen.
Hát de azért is jöttünk.
Úgyis régen láttalak, hiányoztál. Hát
hogy közben meg azt gondoljuk rólad, és most tényleg úgy beszélgetek veled laikusként, igen, mint egy mintha mondjuk a hallgató tenné fel a kérdést, hogy mégiscsak egy előadó vagy, egy előadó művész. De hogyha nem adsz elő, akkor mi a francból élsz?
Húha, én ezt a fajta életutat választottam, amire azt mondta egyszer anyum, hogy nem egyszerű.
Mármint, hogy te nem vagy egyszerű, vagy maga
nem,
az élet?
Nem, az a fajta életútvonal, amit én választottam. Én ezt bevállaltam, én ezt teszem a mai napig is.
Na de mit teszel? Hát igazából jó lehet, dolgokat. Hogy ezzel kellett volna kezdeni. Hogy...
Jó dolgokat. Jó dolgokat. Figyelj, nagyon jó emberekkel találkozom. Picit,
van egy harapó fogom, mert azzal könnyebb lenne kihúzni belőle.
Én ezt már rég megszoktam, én csak nézlek téged, ahogy itt kínlódsz, és azon röhögök, hogy én ezt na, milyen hosszú ideje.
Hogy ez ilyen lesz.
Hát azt hittem, hogy tudod.
Tehát amikor én utoljára beszélgettem az Ibolykával, akkor valahogy olyan lazán volt, bár tényes van, hogy akkor nem rádió és mikrofonok előtt álltunk, hanem ültünk Pécsen egy asztalnál és közösen söröztünk.
Persze, te a rendes sört, meg az alkoholmentes.
Pont így emlékszem én is.
Nézd,
ne zavarjon az a piros lámpa, nem, ne zavarjon a mikrofon.
Abszolút nem.
Mit, ha ott ülnénk most is,
nem,
annál az asztalnál.
Nem izgat engem az a fajta zenei rész, ami most folyik. Mm. Tehát én nem hoz lázba. Engem az hoz lázba egész életemben. Én nagyon-nagyon szeretem a színház vonalat, a színház közösséget, az egy komolyabb fajta verziót, de az a fajta típusú zenei világ, ami jelen pillanatban van, az is nagyon jó a maga értelmében, de...
Csak te ebben nem akarsz részt venni ezek
nem,
szerint.
Nem az, hogy nem akarok részt venni, egyszerűen nem az enyém.
Ugyanakkor jó néhány évvel ezelőtt mégiscsak oda mentél Pici bácsihoz, összefutottatok, Pici bácsi mesélte ezt, és,
igen.
És megkérdezte tőle, hogy nem akarsz, de hogy nem akartok együtt dolgozni.
Én kérdeztem meg Pici bácsitól, emlékszem, hogy jó hangulatában kaptam el.
Ott Pici bácsit nem lett más hangulatban el, csak jó hangulatban.
Nem mindig, bevallom őszintén, de... De abban a helyzetben egy nagyon, tényleg ott üldögélt, tényleg kiült, nem is tudom, mi volt ez Pici Mája színház, amikor...
A színházban volt Víg nap, ez igen, a szezonkezdő nap, amikor a közönség bárki, bárhova bejöhet a színházban, általában egy-egy színész, vagy például én is voltam ilyen idegenvezető, vagy közönség felelős, vagy valami, és akkor elvisszük, megmutatjuk a jelmez raktárt, vagy a zsinórpadlással, bárhova elvezetjük azokat az érdeklődőket, és hát azon a napon, ez egy szeptemberi nap volt, 5 éve, 6 éve, nem tudom, és irgalmatlan tömeg volt. Tehát több ezren voltak a színházban, megállás nélkül egyik csoport föl, következő színész, már a másik csoportot, és így mentünk. És amikor este elfáradtunk, illetve bezártunk, úgymond, akkor a hátul van sétáló utca, a Ditrói a színház mögött, és akkor oda kihoztak a műszakiak nekünk padokat, asztalt, kiköltözött a büfé, és akkor ott elkezdtünk egy kicsikét lelazulni, és akkor jött az Ibolyka meg a kutya, és leült mellém, és rázendített erre a kis mondatára, hogy Picibán nem akar velem dolgozni, és akkor mondtam, hogy nem.
Magázott Picibát?
Van az intelligens magázás, hogy Picibán figyelj csak. Aha. Tehát, hogy nem akarnál velem dolgozni, és azt mondta, hogy nem. De tényleg.
Hogy ez jó, mert legalább őszinte, de tényleg azt gondolom, hogy Magyarországon ez mindenkinek eszébe jut, hogy milyen jó lenne egyszer Presser Gáborral dolgozni.
Na, hát azért nem mindenkinek, de nagyon kedves, és nagyon szépen köszönöm. Hát én nagyon nagyra tartom Ibolyka tehetségét, és azt gondolom, hogy lassan, ő meg fog komolyadni, tehát ezt most a hallgatóknak is mondom, hogy egy 15 15-20 év kell még, és akkor abszolút megkomolyodik, és rendesen fog válaszolni, ha megkérdezik. De ő nem ebben jó, abban jó, igen, hogy elénekel úgy dolgokat, akár nagyon nehéz dolgokat is, ahogy kevesen.
Folytassuk innen a történetet, itt most, mint a feldobtunk volna egy labdát, hagyjuk egy kicsit pattogni, de majd később csapjuk le. Ugyanakkor már mutatunk valamit abból a közös munkából, mert hát ugye az sejtető, hogy ebből lett közös munka, annak ellenére, hogy Pici bácsi nemet mondott, és meg is hallgatunk egy dalt, aminek pont az a címe, hogy Volt a mi Bojka, és én azt mondtam, hogy ez egy ilyen színházi koncert, de nem ez a színházi koncertnek a címe, hanem
Női posta.
Tehát ne egy hagyományos koncertet képzeljen el a kedves hallgató, ez egy színházi előadás, és ennek a... Még nem mozgassuk azt a mikrofont, be van kapcsolva, és nagyon csúnya hangokat hall a kedves hallgató. Szóval, hogy a címadó dal, ami egy lemez született egy könyvvel, és ennek a címadó dalát fogjuk most meghallgatni, Volt a mi Bojka. Ezt mutatjuk a Facebookosoknak is, tehát a Retro Facebook oldalán élőben közvetítjük mindezt, és persze lehet hallgatni itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Tietek a színpad, parancsoljatok!
Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
A mai vendégek Presser Gábor és Solányi Bolya. Csodálatos volt a dal, ha volt, ami Bolyka. És hát ugye azt mondta Ibolyka, hogy, vagy Ibolya, hogy dolgozz vele, te nemet mondtál, ehhez képest ez a dal, és hát vele együtt még 27, mégiscsak megszületett. Mert hogy bogarat ültetett a fejedbe, Ibolya?
Igen, és előtte megnéztem az ő önálló estjét teljesen véletlenül. Uh-huh. Elmentem, és körülbelül egy 2-3 héttel korábban láttam az önálló estét, de még csak annyit sem tudtam mondani, hogy mert csak a legvégén egy pillanatra összetalálkoztunk, és akkor gratuláltam, és mondtam, hogy milyen szép volt, és azért tényleg egy nagyon szép este, az a címe, hogy Ibolyán túl. És akkor, amikor ő ezt mondta nekem, akkor én már azon gondolkoztam, hogy ha az Ibolyka elkezdene verseket énekelni, az jót tenne neki. Tehát, hogy ő azért van zűrzavarban, mert hogy valójában hát egy csomó olyan feladattal megbíznák, amit ő nem szívesen csinálna, vagy hogy neki nem tetsző dalokat el kéne énekelni, ez benne van az előadó sorsban, hogy néha el kell énekelnie olyasmit. Amikor már valaki nagyon-nagyon nagy, akkor már nagyon könnyen válogathat, de hát azért nem egy könnyű kenyér az előadói kenyér, és akkor én arra gondoltam, hogy úgyse akar ilyen túl nagy bulikba benne lenni, akkor mi nem próbálja meg, valószínűleg érdekes lenne, amikor ő énekel verseket. És akkor mondtam, hogy jó, akkor próbáljunk meg valamit, nem tudom, én eltelt egy hónap, és 2-3, először Parti Nagy Lajos verseket, azt gondoltam, hogy most ne foglalkozunk olyasmivel, hogy egy nők által írt verset énekel, mert akkor az már úgy, abban már lesz valamiféle ilyen program, hogy mondjam, vonalkövetés, és azt gondoltam, hogy egyelőre nézzük meg azt, hogy nem erőltetjük a heti trendet, vagy a divatot.
És de bocsánat, hogy bele kell kérdeznem, hogy akkor, amikor nemet mondtál, és aztán gondolom, hogy elváltatok, lehet, hogy még nevettetek is ezzel.
De hülyéskedtünk.
Igen. De akkor te utána mégiscsak felhívtad őt, megkerested, hogy egy ilyenben gondolkodom, volna a kedve, hát azért gondolom, téged sem vett fel annyira a szabad idő, tehát hogy amivel elfoglalnod magad.
Igen, de ez nagyon érdekelt engem. Az volt az érdekes, hogy mondom, akkor már mondjuk egy jó hónappal korábban ezen gondolkodtam, hogy az Ibolyka oké, elénekel rengeteg dalt, abban volt egy csomó jó dal, egy csomó kevésbé jó dal, és akkor azon gondolkoztam, miért nem énekel ez a nő, ebben van valami olyan készség, amit én azt gondolom, hogy irodalomra lehet nevetíteni.
És ráadásul viszonylag kevés van, most itt próbáltam fejben keresni női előadókat, akik verseket dolgoznak fel, vagy verseket énekelnek, hát nem tudnék hirtelen nagyon sokat felsorolni.
Hát mondjuk inkább azt, hogy vannak sokan, akik olyan minőséget írnak maguk is, hogy
olyanok vannak,
hogy azt lehet mondani, hogy tök mindegy, hogy dalszövegnek, vagy versnek hívom. Szóval így elkezdődött ez a dolog, és valójában egy ilyen végtelenített munkafolyamat lett belőle. Tehát semmink nem volt, nem volt kiadónk, nem volt határidőnk, semmink nem volt, tehát magyarul csak dolgozgattunk és javítgattunk.
Na de voltak versek, ezeket a verseket minden esetben te találtad, vagy megbíztad Ibolykát azzal, hogy olvasson, keressen magának verseket?
Is. Tehát Ibolyka olvasott és keresett, ő is talált, most nem tudom azt mondani biztosan, hogy hatot vagy hetet, de egy csomót, és én is hoztam, és volt, amire azt mondta, hogy nekem ez nem fog menni, pici báncsi, és volt, amire meg nagyon-nagyon gyorsan rákattant, és azt gondolom, és ezt merem vállalni bárki előtt, hogy egészen különleges az, amit művelt a versekkel, van benne egy pár daldal is, mert hát ugye egyszerűen azt kell mondani, hogy tudomásul kell venni, hogy a közönségnek szüksége van a dalokra, és én nem tartom alsóbb rendű műfajnak egyébként, és ezt valamilyen módon demonstrálni kellett, hogy egy jó dalszöveg az sokkal többet ér, mint egy rossz vers. Viszont itt mi jó verseket válogattunk, jobbnál jobb verseket, vagy inkább azt mondanám, hogy gyönyörű és fantasztikus verseket, és azt gondoltam, hogy azért próbáljuk meg fölvenni a dalokkal is a kesztyűt ebben a dologban.
De volt-e valami terv? Mondtad, hogy nem volt kiadó. Csak úgy dolgoztatok végtelenített formában. Tehát, hogy volt egy elképzelés, hogy ebből mi lesz? Hogy ebből egy színházi előadás lesz, ebből egy klubkoncert lesz, egy könyvtári kis megmozdulás lesz?
Valahol titokban ez a kicsike színházi dolog járt az én fejemben, amit sokáig nem mertem magamnak sem megfogalmazni, és Ibolyának sem. Tehát az, hogy gondoltam olyan pici helyre, mint a Víg Színház házi színpada, vagy egy még kisebb helyre, és miután tudtam, hogy nem olyan könnyű az ilyesmit megvalósítani, nem akartam, hogy ő beleélje magát, hogy na majd ez menni fog, és akkor majd a picibá oda megy, és akkor persze majd nyílnak egy túrót, nem nyílik semmi. Ja. Ezt tudomásul kell venni, hogy ezek baromi nehéz ügyek. De végig ebben gondolkodtam, hogy ott fog állni egy pici pódiumon, és hogy ebből valamilyen módon bizonyos prózákkal esetleg valamilyen módon kell, hogy egy ilyen úgynevezett színházi est létrejöjjön, és aztán elkezdtem beszélgetni erről Bíró Krisztával, aki egyszerre színésznő és író, és ő elkezdett anyagokat hozni. Szép Ernőttől. Most mondok egy nevet, akit sokan azt hiszik, hogy csak arra jó, hogy megnevettessen minket, a Rejtő Jenő. Hihetetlen lírája van. Hihetetlen. Mondanám, hogy majdnem olyan romantikus lírája van, és gyönyörű. De Szaniszló Judit, tehát a mostaniak közül hozott egy csomó irodalmi anyagot, és elkezdte így a dalok közé berakosgatni, és akkor megkértük, hogy akkor most már rendezés meg, és befogadott minket a Marcibányi Téri Művelődési Ház, remélem, hogy ez jó. És közben a társ intézményében megpróbálni fogadott be minket a Klebersbe, tehát egy csomó szerencsénk volt.
Mégiscsak bizonyos ajtók ezek szerint.
Igen, és akkor azt, bocsánat, mondjad.
Nem, csak közben kíváncsi vagyok arra, hogy ugyanez a történet, aztán persze majd beszélünk arról, hogy többek között a Marcibányi téren lesz majd nem sokáról előadás. Csak hogy a másik oldalról ez a történet hogy néz ki? Tehát amikor te megkéred Pici bácsit, ő nemet mond viccesen, majd egyszer csak mégis jön egyfajta feladattal. Akkor azt te egyből elfogadtad, és azt mondtad, hogy ó, de jó ötlet, én erre nem is gondoltam, vagy már gondoltam rá, oké, ez az nekem a testhez álló. Tehát mennyire kellett magadat meggyőznöd arról, hogy az, amit Pici bácsi kitalál neked, az egy számodra működőképes dolog?
Emlékszem, amikor csináltuk az Ibolyántól estet, és meghívtuk Pici bácsit, hogy jöjjön el, azért nézze meg.
Már az is hátsó szándék volt.
Nem, abszolút semmi, semmi gondolat nem volt benne. Csak szerettem volna, ha látja, hogy milyen úton haladok. És emlékszem, hogy amikor vége volt az előadásnak, akkor azt mondtad nekem, hogy most már majdnem a helyén vagy.
Nem is emlékszem.
Én igen, mert fogtad.
Most egy kalapot veszel a kezedbe.
Nem volt akkor kalap a fejeden, de megemelted. Én emlékszem. Ja. Nekem ez jutott, tehát ez volt, ez az, ami megragadt igazából. Nem gondoltam volna, hogy ebből lesz folytatás, csak emlékszem, hogy volt ez a műsor, amit nem akarok megemlíteni, viszont sokáig utána nem találkoztunk, ugye? És de akkor azt mondtad nekem,
egy tehetségkutató műsorról.
Igen, szó, igen, ugye? Igen, és azt mondtad nekem akkor, hogy kezdesz jó helyen járni. jó úton haladni. Valami ilyesmi volt, aztán egy hónapig nem találkoztunk, és akkor utána jöttek a
na jó, csináljuk azt, hogy ezt a történetet még tovább boncolgatjuk, hogy hogy alakult, miként alakult, mi lett belőle, de most megint megmutatunk egy dalt, jó? Úgyhogy kérlek, jó. Pici bácsi, ülj a zongorához. Tehát ebből a Voltam Ibolyka vers lemezkönyvből ugye lett egy előadás, amiről nem sokára még beszélni fogunk, és ebből a vers könyvből idézünk most. Jön egy dal, a Pékszombat, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
Hogy kellenek a szombat reggelek, hogy csigat elveszi és a szám, hol kávé brummog, hogyha felkelek, helyettem is a nyelvem lomhatán. Hogy kellene alsány napsütés, csíkos terasz egy portugál hotelben. Ropogtatnánk a cukornádat, és szájon csókolnálak a fotelben. A szádnak boldog pék illata lenne, és pék fiúcskák sülöknének benne, épp ról néznának valami csutát, s mint kakaó a kakaós csigában, úgy forogna a boldog csönd a szánkban. Csak lusta nyelvünk járna át, meg át.
Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
Vendégek Presser Gábor és Holáni Ibolya. A történet majdnem, hogy romantikus is lehetne, hiszen találkoztatok annak idején a tehetségkutatóban, amiről Ibolya már nem szeretne beszélni, de hát tény és való, hogy ott találkoztatok először, ott indult el az a fajta kapcsolat, amiből most így munkakapcsolat lett. Akkor pici bácsi gondoltad volna, hogy valaha ez a nőhöz több között lesz, mint az, hogy ott megmondod neki a tutit?
Nem. Egyáltalán nem. Tehát hogy mondjam, annyira mi ott a zsűriben, én azt gondolom, hogy mindannyian annyira komolyan vettük, hogy ez egy tehetségkutató. Úgyhogy ezek a műsorok aztán már sorozatban lettek, és már rengeteg lett, és már ez inkább mára már inkább szappanoperák, mint...
Most már inkább reality lett belőle,
igen. Vagy valami, igen. Úgyhogy akkor még jó volt benne lenni, de nem úgy gondolkoztunk, hát annyian voltak, mint az oroszok. Tehát jöttek, érted? És kint állt a filmgyár udvarán 1300 jelentkező.
És tényleg voltak tehetségesek köztük.
Persze, és hát ezt nem, akkor nem úgy nézel valamint, hogy majd egyszer... nem, az egy tök másik lecke volt.
De és mégsem Ibolya az egyetlen, akivel abból a műsorból együtt dolgozol, vagy dolgoztál.
Persze. Igen. Amikor az Ibolyával elkezdtem együtt dolgozni, akkor a Novák Peti volt a producer, és én őt nagyon szerettem, nagyra tartom, úgyhogy az első hívó szavára mentem, de az egy régi dalok feldolgozás lemez volt. És akkor ő csak annyit kért tőlem, hogy legyek ott, vagy vegyek részt egy-két dal eljátszásában, így a régi, különböző régi dalok voltak. És aztán a következő alkalommal már úgy valahogy nem tudom miért, de nem a Peti volt a producer, innentől kezdve engem is már kevésbé érdekelt. Nem az Ibolya érdekelt kevésbé, hanem a
maga
munka.
A produkció.
Maga a munka. És akkor aztán egy jó darabig csak ilyen elvétve megvéletlenül találkoztunk. Több, sok éven át. Nem tudom pontosan mikor, meg hogyan.
Hát egy 8 8 év után, tehát ilyen 2011-ben.
Lehetséges.
Senkit nem szeretnék megbántani, aki akkor volt a műsor részese,
igen,
tehetségként, amikor az Ibolya, vagy éppen a Rúzsa Magdi. De azt gondolom, hogy mások ugyanúgy örülnének egy ilyen lehetőségnek, ha dolgozhatnának veled.
Hát nem hozzá zavarba.
Ne.
Köszönöm.
De közben mégis zavarba foglak hozni, mert azt gondolom, hogy valahogy te mégis kiválasztottad magadnak az Ibolyát, hogy vele dolgozol.
Ez tényleg úgy volt, hogy én meg sem bukkantam, hanem egyszer csak a Novák Peti azt mondta, hogy gyerünk. És az sorsszerű, hogy elmentem az Ibolya, azt mondja, hogy meghívtak engem az Ibolyán túl előadásra. Az igazság, hogy az a meghívás nem jutott el hozzám. Tehát én tiszta véletlenül pontosan tudom, hogy kóvályogtam délután a színházban, és megláttam, amúgy közös haverunk, igen, a Vörös Robi rendezte, és megláttam, hogy menni fog. Akkor még a Bartók 32 nem, igen, is úgy nézett ki, mint ma, egy ilyen bécike, kis színházterem. Ezek tök jó helyek, és akkor én oda mentem.
Igen.
És egyébként telt ház volt, úgy adtak egy széket oda tolni a legutolsó sor mellé, és végignéztem. Tehát ez ilyen véletlen, igen, volt. Véletlen volt az, hogy én kiültem a víg nap után a Detroitba, az utcára. Többieken nem mondhattam volna az is, hogy na pont elég volt, ebből a napból megyek haza. De én kiültem a többiekkel, ő meg arra kóvályog a kutyájával. Tehát ezek szerintem véletlenek.
Egyrészt véletlenek, ugyanakkor meg azt gondolom, és most tényleg nem megbántva senkit, hogy Gáspár Laci koncert van kiírva, vagy Tóth Vera, Tóth Gabi. Most tényleg sorolhatnám a neveket, akik ugyanakkor voltak ezekben a műsorokban. Azt is, őket is megnézted volna, pont azért, mert emlékeztél rá? Meg is
néztem egy csomószor, nagyon sokat láttam. Én nagyon sokat megyek így bulikat nézni, és mióta ugye ilyen YouTube függők lettünk zenei téren, én nagyon-nagyon sok olyan fiatal előadót és bandát nézek a YouTube-on, hogy egy perccel előtte még nem ismertem a nevüket. Úgyhogy én ezt szeretem.
De igen, erről már egyszer korábban beszéltünk, nem tudom, mennyire emlékszel, hogy te így tartod frissen a zenei érdeklődésedet, hogy kíváncsi vagy arra, hogy a maiak mit csinálnak.
Igen, mert az idősekről úgy is tudom, hogy mit csinálnak, azt már tudom 30 meg 50 éve. Tehát azért az nyilván sokak vannak közülük, akiket én nagyra tartok, és megbecsülök, és nagyra tartok, de már nem piszkál föl annyira. Azért is gondoltam, hogy az Ibolyát rátéríteni egy másik simpárra ezekkel a versekkel. Mert hogyha azt mondta volna, hogy szeretne 10 dallal egy lemez csinálni, én tuti nem csináltam volna. Vagy hogyha igen, akkor másik 5 szerzővel és 8 zenésszel, és nem tudom kivel, de az, hogy egyedül ülni 2 éven át az Ibolykával, jó, hogy nem minden nap, de mondjuk minden héten egyszer vagy 2-szer, azt nem csináltam volna, nem úgy értem,
hogy
ez nekem rossz volt, hanem tudom, nem gondoltam én ilyesmire.
De hogy emlékszel arra, még akkor is mentem, amikor már nem kellett volna.
Igen. Annyira megszokta, hogy becsönget, hogy kérdezett, hogy
tehát már készen voltatok, és akkor is jött.
Igen.
Ma már
igen,
itt vagy, igen, akkor evédelj meg, Bolykám.
És kész.
De amikor te oda mentél Pici bácsi, az megláttad, nem tudom, hogy direkt mentél-e arra, mert tudtad, hogy ott fog ülni.
Nem, egészen véletlenül vittem a kis tacsimat.
De volt valami a fejedben, hogy te mit szeretnél? Tehát volt valami, bármilyen elképzelésed arról, hogy zeneileg mit szeretnél átadni?
Valami ehhez hasonló volt, de ez ilyen távlati terben, de viszont nagyon-nagyon szerettem, amikor így kivonulnak a színházak, és akkor nagyon-nagyon jó kis bulik és partik szoktak lenni, tehát az motivált, igazából azért is indultam el Szotyikával.
És hogyha nem ült volna ott akkor Presser Gábor, akkor megkerested volna őt bármi áron is? Bárhol is?
Hülyeséget mondasz most.
Hát
nem volt a a fejemben az, hogy most én tudatosan pici bácsit keresem. Tehát annyira abszurdum, annyira
bírtam. Hirtelen jött ötlet volt.
Nem, megláttam, és mindig is érdekelt a színház, és azért is kérdeztem meg, hogy pici bácsi volna kedved belemegyünk dolgozni, és azt mondta, hogy nem.
Végül is ott jött a Vígszínház társulata az utcán, és ott úgy hevertek az asztalok körülöttünk, székek, minden, tehát hogy
jó hangulat.
Szabadok voltunk, és gondolom, hogy ez őt is egy kicsikét így felpiszkálta, meg felszabadította.
Legyen most megint egy zene, mit szóltok Márcs hozzá, jó?
Jó, rendben.
Bekapcsolom akkor itt ezt a sávot, ahol a zongor meg a mikrofonok szólnak, ez a Jó estét nyár, Jó estét szerelem.
Igen, és ráadásul ez aztán tényleg színházi dal.
És aztán,
már az azonos című darabból van, ami hát nem tudom most hirtelen mondani, hogy hány éve, de azt hiszem 78-ban mutattuk be a Fejes Endre féle Jó estét nyár, Jó estét szerelem című dal.
Meghallgatjuk, aztán beszélgetünk tovább Presser Gáborral és Olaj Bolyával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
Jó estét nyár, jó estét szerelem, ér rám mi vár, ha maradtok én velem, ha búcsúztok, megkapok mindent, mi vágy ma még. Holnapra új titok, jó estét nyár, jó estét szerelem. Csak messze szállj, nem hívlak vissza, nem. Egy kis fényért az életem az ár. Jó estét nyár! Csak másnak jár, amit kívánok, luxus autók, suhanások, ragyogás, illat, hajlongás, hol elhiszik a hazugságot. Fussatok el, ó nyár, ó szerelem, megszépítem az én kis életem, ha senkim sincs, ki majd engem szeret, hát tisztelik a pénzemet. Pont lesz a föld, ezüst gépem alatt, üveggolyó, ha óvom megmarad, kit érdekel, utam hová veszem, jó estét nyár, jó estét szerelem.
Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
Presser Gábor és Olai Bolya, a két beszélgető társam, és belekezdtünk egy olyan történetbe, amit 28-szor elhangzott, hogy te megkérted, Ibolya megkérte pici bácsit, nemet mondott, mégis megszületett a Voltam Ibolyka, ami egy CD is, egy könyv is, egy könyv, amiben benne van a CD, és 28 dal született meg. Versek, amelyek már létező versek voltak,
igen,
de amiről még nem beszéltünk, hogy vannak új versek, aminek egy jelentős részét pici bácsi írta.
Hát én ezeket nem hívom versnek, ezek dalszövegek. Nagyon nem szerettem, amikor valaki azt, valaki dalra ír, és azt mondja, hogy az vers. Uh-huh. Lehet így többnek látszani, vagy hogy mondjam, de én szerintem be kell vállalni azt, hogy, hogy dalszöveg, és ezelőtt egy fél órával vagy egy órával mondtam, hogy tök komolyan gondolom, hogy egy jó dalszöveg többet ér, mint egy közepes vers.
Na de akkor miért kellett a remek versek mellé szintén remek dalszöveg?
Mert kellett valami, amiről biztosan úgy gondoltuk, hogy az Ibolyáról szól. Tehát kellettek ilyen. Az, hogy én úgy érzem, hogy ezek a versek azért eléggé önéletrajzi dolgai, függetlenül attól, hogy nem is jutott ő azoknak az eszébe, akik valamikor vagy most írták azokat a verseket, de mégiscsak nagyon-nagyon könnyen magára húzhatta őket az Ibolyka. De azt gondoltam, hogy kell valami, ami biztos, hogy csak róla szól.
Amikor én először hallottam a Volt a Ibolyka dalt, amit ugye most már eljátszottatok, az volt az első, ha valaki lemaradt volna a Retro Facebook oldalán, vissza lehet nézni, akkor úgy nehezen döntöttem el, hogy meg kellett néznem, hogy ez kinek a szövege. És hát persze láttam, hogy a tiéd, te írtad, Pici bácsi. És nem tudom eldönteni, hogy ez most az Ibolyáról szól, vagy rólad. És az volt az érdekes, hogy szólhat rólad is, szólhat az Ibolyáról is, persze az Ibolya énekli. Miközben azt gondolnám, hogy mind a mellett, hogy ugyanabban a műsorban is szerepeltetek, olyan nagyon sok közös dolgotok nincs az életben. Tehát más generáció is vagytok, más, minden más. És mégis van egy dalszöveg, ami szólhat mind a kettőtökről. De lehet, hogy ezt csak én érzem.
Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon csak az Ibolykáról szól, de úgy csak az Ibolykáról, hogy a hozzá hasonló sorsúakról sem biztos, hogy sokakról.
Te nem érzed magad benne?
Úgy, nem. Én vagyok a szemlélő. Tehát, vagy én vagyok az, akinek elmondta. Tehát ez csupa olyan dolog, amit az Ibolyka elmondott. Nem tudom, hogy hányaknak mondta el, gondolom, hogy nem túl sok embernek, de ez abszolút arról szól, hogy ő hogyan, hogy jött el idáig, hogy hol van az a kettősség, hogy valaki abból a környezetből elindul, belekeveredik egy olyan környezetbe, amiről azt kellett súgjam nekik annak idején, és hát ez a Megasztár, nem kell itt titkolózni, és azt mondtam mindig a gyerekeknek, oké, nagyon klassz, de ne higgyétek el, mert ez nem az élet. Vége lesz a műsornak, és a kutya nem jön, érted, nem, hogy egy limuzin. És mindig ezt mondtam a gyerekeknek, és mindig a nyilvánosság előtt, mert én egyébként nem vettem részt soha semmiféle ilyen találkozásba velük, nem azért, mert ők, úgy éreztem, hogy én akkor vagyok zsűritag egy ilyen tehetségkutató versenyben, hogyha nem pajtáskodok a versenyzőkkel. Mert előbb-utóbb kiderül, hogy mondjuk az Ibolya sokkal szimpatikusabb, mint XY. Tehát ezt így nem lehet, mert akkor bele fogod húzni a döntéseidbe. Én ilyen vagyok. Lehet, hogy mit tudom én, a Baki, vagy a Soma
Bakács.
Mama, a Baki a Bakács, vagy a Soma Mama fogja magát, és egyáltalán nem törődik azzal, hogy ki milyen. Az egy dolog, hogy kedden és pénteken hatalmas buli van együtt, és szombaton ő kőkeményen pontoz, ahogy abban a pillanatban érzi. Én tudtam magamról, hogy nekem ez nem való. Nekem ez nem való, és de egyébként szóval halálkomolyan azt gondolom, hogy ez a dolog ez arról szól, amit megtudtam. Nyilván a töredékét tudtam meg annak, amin az Ibolyka átment, és én úgy éreztem, hogy neki jót tenne, hogyha ezt elmondaná.
Akkor, amikor ezek a dalszövegek megszülettek, és te először találkoztál vele, most Ibolykához beszélek, csak ezt a hallgatók nem látják, akkor az milyen szembesülés volt, hogy Presser Gábor téged milyennek lát? Hogy milyen szavakat ad neked, hogy te ezeket énekeld el, és egyáltalán ennyire kiadni magad?
Nem lepődtem meg abszolút, mert nagyon jól érzett, és én is őt, és szinte szóval idomultunk egymáshoz, megtanultunk egymáshoz idomulni. gyakorlatilag. És ez tényleg így van. Tehát, hogy mi úgy kezdtük a mi munkánkat, hogy mindig elmondta Picibá, hogy ő nagyon-nagyon szeretné, hogyha elmondanám, hogyha ez a dal ez nekem nem fekszik, nem érzem jól magam benne, és igazából ez meg is történt.
De érdekes ez.
Igen, igen.
És volt olyan, amikor a szövegen változtattál, vagy változtatni kellett azért, mert mondjuk nem érezted annyira magadénak?
Nem is az, hogy én magaménak nem, hanem inkább Picibá volt az, aki hát ez mégsem.
Volt illik, olyan, hát
ugye?
Volt olyan, szám... jó éjszakát, azt mondtad, hogy nekem ez nem fog menni.
Igen.
És volt,
igen.
Most nem emlékszem, hogy volt olyan, mert azok a kimaradt dalok.
Igen.
Volt olyan, amire azt mondta, hogy neki ez nem fog menni, és akkor ezt nagyon-nagyon gyorsan tudomásunk kell venni.
Van 28 dal a CD-n, a könyvben.
Még azon túl is van még.
És vannak kimaradt dalok?
Igen.
Igen.
Hát ez egy ilyen parttalan dolog volt. Tehát tényleg, hogyha nem jutottunk volna el odáig, hogy 73 perc, és az átlag CD-kre nem lehet ennél többet nyomni, vagy már ugye akkor se volt olyan nagyon, hát, hogy mondjam, divatban az, hogy CD-ket csinálni. Igen. Ez meg nagyjából 3 CD anyaga került föl egyre. De hát én meg abban gondolkoztam, hogy egy színházi esthez kell az anyag. Tehát van egy fajta színházi tapasztalatom és színházi múltam, és mindig az derül ki, hogy az a jó, hogyha menet közben tudsz dolgok felől dönteni. Tehát, hogyha nem úgy állsz neki egy próba folyamatnak, hogy soha többet nem lehet. Itt már csak egy módon vehetsz levegőt, itt már csak egyféleképpen érkezhetsz és mehetsz. Nem. Én azt szeretem, hogyha ha közben él az anyag, ha mozog az anyag, és ez kellett az, hogy több, hogy is mondjam, több legyen a kelleténél.
Megint zenéljünk egyet, aztán meséljétek majd el, hogy lett aztán ebből egy színházi darab, és hogy egyáltalán milyen ez a darab, mikor és hol látható. De most meghallgatunk megint erről a CD-ről, könyvről egy dalt. A szerelmet választom. Ez most egy kicsit rövidebb darab lesz, viszont annál erősebb. Itt a Retro Rádióban Presser Gábor és Olai Boly a zenélnek. Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
Én tudtam, hogy nem lesz túl egyszerű, és tudtam, hogy lehet, hogy meg kell majd bánni, és sebek is lesznek, meg fájdalom.
Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
Presser Gábor és Olai Boly. Amiről beszélgetünk, az annak az alapja tulajdonképpen a Volt a mi Bolyka CD és könyv, de aztán lett belőle, nem bírsz a fejhallgató van? De elbántál vele, jó? Szóval, hogy lett belőle egy színházi előadás. De most az előbbi mondatodból az derült ki, Pici bácsi, hogy te már eleve így gondoltál erre, tehát, hogy nem csak egy CD-t és nem csak egy könyvet képzeltél el, hanem már azt is elképzelted, hogy mindez hogy fog a közönség elé kerülni.
Hát az volt a legfontosabb, hogy az Ibolyka tudjon kijárni valami olyasmivel a közönség elé, ami ő. És én azt képzeltem, hogy ez lehet, hogy alkalmas. És akkor elgondolkoztam ezen, és ahogy már mondtam, hogy a Bíró Krisztával üldögettünk, és beszélgettünk erről, és akkor az jutott eszembe, hogy ahogy ezeket a dalokat is összeválogattuk, hogy az Ibolykához eljutnak ilyen női üzenetek, vagy akár levelek, és hogy hívjuk ezt az előadást, vagy nevezzük el női postának. És akkor meg kellett mondanom egyszer csak, hogy még így a korai tervezés időszakában, hogy, hogy na jó, de kik ezek a nők? És akkor arra gondoltam végig, próbáltam végig gondolni ezt az egészet, és próbáltam azért a központba tenni az ibolykát, hogy ezek a nők azok, akik nincsenek a legbefolyásosabb 100 között. Na, mert az... Igen? Igen. És hogy azok, akik körülvesznek minket. És
ők vannak többen, igen.
Igen, igen. És az az érzésem, hogy sokkal érdekesebbek. Akik hihetetlenül érdekesek, és néha még maguk sem tudják.
És ugyanakkor ezek a női sorsok benne vannak ezekben a dalokban, amiket már korábban
ezekben ugye... Ezekben a versekben benne vannak. Igen, igen, és benne vannak ezek a női sorsok. Azokban a kicsike, mondjuk úgy, hogy levél részletek, tehát azokban a kis prózai anyagocskákban, amik befutnak
a női
postára. Ő egy, mondjuk úgy, hogy egy postás nő ebben a pillanatban, aki áll a színpadon, és ott körülötte, hát nincs egy postahivatal, de van egy asztal, amin vannak azok a papírok, amiket ő fölfölszed, és felolvas, vagy lehet hallani ezt úgy, hogy már előre fölvett anyagok, nem feltétlenül mindig nők olvassák, nőkről szóló anyagok, amiket férfiak mondanak el, és hát van két kiváló muzsikus a színpadon, Furák Peti a zongorista, és hát a tényleg nagyon-nagyon ismert és megbecsült Födős Anyi. Nem, azt nem mondtam, hogy mennyire kiváló, de hogy hát igen, extra valaki, és ez egy tökéletesen élő műsor, amiben élő videók mennek, tehát élőben keveri a Vető Gabi. Úgyhogy nem egy könnyű előadás.
Hát koncertnek akkor tulajdonképpen ezt abszolút nem lehet hívni.
Így van.
Még nem, akkor nem sem, hogyha a dalok mindegyik elhangzik, vagy csak egy jelentős része? Hogy képzeljük ezt el?
Olyan 20, ugye? Jól
igen,
mondom.
Igen.
És 20 dal hangzik el, és köztük sokszor van ilyen kisebb fajta, mit mondjak, 6-8-10 soros prózai anyag, ami nagyon is odavaló. Úgyhogy ez inkább olyan színház koncert, vagy koncertszínház, vagy... próbálkoztunk elnevezni valahogy.
Az, hogy ez most más, mint egy koncert, de mégsem színház. Ibolya, neked itt színészi feladatod van?
Tehát igen.
Csúnya szó az, hogy színészkedni, de színészkedni kell?
Van, igen, igen, nagyon-nagyon font. Tehát azok a fajta levelek, különbözőféle színészek hangjában hallhatják egyébként a nézők.
Mondj egy példát, hogy női problémákkal keresnek meg a hivatalban, te vagy az, aki ezeket megoldja
nem,
meg?
Nem, sorsokról, emberi sorsokról van szó. És amit elmondott a Picivá is, hogy nem csak női színészek, hanem férfi színészek is emberi sorsoknak a leveleit mondják fel. Viszont nagyon-nagyon nehéz maga a levél anyag, amit szerintem a bíró Krisza szerintem fantasztikusan megírta. És nem volt egyszerű a Krisztának azért... Nagyon-nagyon, tehát nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy én is megértsem, nagyon jól tudjam lereagálni a dolgokat, és úgy, hogy a közönség is nagyon jól tudja reagálni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos volt számomra is, és számára is. Szerintem ő jobban izgult, mint én.
Én azt gondolom, hogy nem mondok újat vele, ha mind a ketten tudjátok, hogy Ibolykáról, vagy Ibolyáról azért elterjedt, hogy nem egy egyszerű eset. Tehát, hogy...
Azt szoktam mondani nekem, vagyis nem, anyom azt szoktam mondani, meg én is azt szoktam mondani, hogy én nem szeretem az átlagos embereket.
Na pont ezt akartam mondani, hogy
ez a unalmasak.
Ha valami neked nem tetszik, vagy valamiben nem érzed jól magad, akkor amennyire én gondolom, bár ennyire nem ismerjük egymást, és szó nélkül arrébb állsz, vagy nem akarsz már benne részt venni.
Nem feltétlenül, csak nem szeretem az átlagos embereket, mert számomra ők unalmasak. Amiben én nem érzem jól magam, ott tovább állok. Uh-huh. Ennyi.
De hát akkor mindenkinek körülötted, akár ebben a darabban is úgy kell dolgozni, hogy te mindenképpen érezd jól magad, mert nélküled az egész nem működik.
Nagyon fontos volt nekem egyébként, amikor emlékszem, amikor egy picivá kérdezte, hogy kivel szeretnék dolgozni, uh-huh. kik azok a zenészek. Én nagyon ragaszkodtam a Fődős Sanyihoz és a Furák Péterhez. Tehát a Furák Péter... ő sem egy egyszerű ember, de ki nem? Tehát én nem szeretem az átlagos embereket, amit elmondtam, de...
És akkor azt mondták, hogy ha te hozzájuk ragaszkodsz, akkor ők lesznek minden áron?
Így van, igen. Igen, mert ez nagyon fontos, hogy egy olyan közegben történjenek meg a dolgok, ahol nekem néha mérgelődnöm kell, néha el kell bizonytalanodnom, mert én egy ilyen típus vagyok, de egyébként meg egy csodálatos dolog történt.
Mennyire jellemző ez a színházi világban, hogy szerintem az előadó megválaszthatja a körülötte lévőket?
Hát attól függ, hogy melyik.
Igen.
Hogy az előadó, hogyha az előadó egy darabban játszik, akkor nem választhatja meg, igen. Akkor ő az egyik szereplő, ezt a színház vezetése, vagy a rendező, ki szereposzt, tehát kiosztja a szerepeket, és ott nincs igazán. Vagy én még nem nagyon hallottam olyat, hogy valaki elkezdett reklamálni, és befúrt egy színészt, kifut és befut helyre, hogy vele én szívesebben játszanék. Ilyen nincs, ez nem is fér össze a normális színházi etikával. Úgyhogy nem, de ha valaki egy önálló estet csinál, akkor ő mondhatja azt, hogy én kit akarok zongora kísérni, hiszen nem egy szervezeten belüli egy a sok közül, hanem azt mondja, hogy ez az én felelősségem, az én terhem. Nekem is nagyon fontos volt, hogy megnyugtató legyen. Tehát, hogy az Ibolyka bízik a Furákban, mert ők már sokszor léptek föl uh-huh. együtt, és nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy bekerítsem a Fődős Annyit ebbe a dologba, mert éreztem, hogy szüksége van mindenkinek arra a dologra, amit ő ebben hozni fog, és sikerült is. Tehát, hogy pontosan az történik, amit két zenész össze tud hozni itt a háttérbe, és ez, hogy nem akármelyik két zenész tudja megoldani.
És te nem akartál ebben részt venni?
Hát nem, mert nem, ez, akkor nekem ehhez is egyeztetni kell uh-huh. az életemet, és azt gondoltam, hogy jobb, hogyha ha én kijebb maradok ebből, és hát ugye az volt a fő cél, most bocsánat, hogyha ez nagyon szerénytelennek tűnik, hogy az volt a fő cél, hogy minden fókusz az Ibolykán legyen. Én az Ibolykát meg szoktam hívni az én koncertjeimre, mert ott bejön, elénekel három dalt, és akkor nincs olyasmi, hogy kire figyelnek. Akkor nyilvánvaló, hogy ráfigyelnek, mert az abban a 10 percben van színpadon. De hogyha együtt vagyunk másfél órát, akkor megoszlik a figyelem. Ebben a női postában erre nincs. Tehát ezt mi nem engedhetjük meg.
Értem.
Hogy a figyelem egy pillanatra. Azért is nehéz neki, mert akármit csinál, azt két négyzetméteren belül meg kell oldania a színpadon, és minden figyelem hát az Ibolykán van.
Úgyhogy... Akkor most megint Ibolykára figyelünk, meg hát persze kicsit rád is, Pici bácsi, mert zongorázni fogsz. Jön a Legszebb Vers című dalotok, aminek ugye az írója Erdős Virág, írta a legszebb verset.
Imádod? Nagyon szeretem.
Remélem, hogy a hallgatók is imádni fogják, meghallgatjuk, aztán még persze beszélgetünk Presser Gáborral és Olá Ibolyával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
Férfi munka, lány öröm, a legszebb vers akár öröm, a legszebb vers egy régi rózsa, lovas árnyán írott próza.
vár állott most gomba nő, a legszebb vers egy ronda nő. A legszebb vers egy nyári estem, Ringó név a hajó testem, katamarán matyka lúz, a legszebb vers a gyed barósz. Bezárt bozár és tárt kebel, a kis hajó közt egy rebel. A legszebb vers a vérfagyé, a csólnakázó dédnagyé, taxliát musú mosa, halfehér hasa. Jönni, menni Szandi nélkül, összebújni Ranti nélkül, vonat, fügy és dudaszú, a legszebb más egy csúnya szó. Hogy amore, Rabindranath Tagore, a legszebb vers egy uncia, arany Petőfi puncia. A legszebb vers a parti nagy, zúj és talaj menti fagy. Csak ígéret, majd elválik, hogy mivé lett, de rendben van, hogy szép vagyok, a legszebb vers nem én vagyok, a legszebb vers nekem te vagy, szeress örök.
Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
Presser Gábor és Olá Ibolya. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy miért hallgattuk most az István a királyból a Szájfel Szabad Madár című dalt.
Vagy miért?
Nem tudjuk.
Elmondom, mert szerettem volna mindenképpen csak egy fél mondatot mondani német Oszkárról, aki ugye a Fonográfban, a Tolcsvai Trióban játszott, és többek között az István a király rockoperában is ő dobolt. És hát ugye elhúnyt, és akkor gondoltam, hogy egy fél mondatot beszéljünk róla. Legyen neki könnyű a föld. Na de térjünk vissza az előadásra, a Női Postára, aminek volt egy bemutatója szeptemberben. A bemutatón ott voltál még így is, hogy nem szerepelsz benne, de hát gondolom, hogy ott kell lenned ilyeneken.
Persze, hát én utána halálra izgultam magam, én már ott voltam délután, nem tudom, hogy bárkinek is ez segítette valamit.
De azért ez egy átok lehet, hogy te nem tudsz hátradőlni egy előadáson és élvezni, hanem te izgulsz, hogy sikerüljön.
Hát én még olyankor is izgulok, hogy sikerüljön, amikor semmi közöm nincs az előadáshoz. Az ember azt megy el megnézni, amitől jót vár, és amit szeretne, hogy jó legyen. Tehát én néha nem értem azt, hogy elolvasok én színházi kritikákat néha, és azt látom, hogy aki ezt a kritikát írta, az már előre nem is szerette az egészet, és akkor meg egy szenvedés lehet végigülni. Én az ilyesmire nem megyek el, tehát akkor én azt mondom, hogy köszi, én inkább ezt kihagyom, mert van bennem valami félelem, hogy ez nekem nem fog tetszeni.
Hát de lehet, hogy
akkor viszont, ha elmegyek, drukkolok egy kicsit, hogy akkor az jó legyen. Pláne vannak előadások, amiket olyan jó megnézni, tehát úgyhogy majdnem, hogy alig tudsz róla valamit, és akkor beülsz, és elkezd húzni magával, és akkor nagyon örül az ember, hogy de jó, ez nekem most egy nagyon jó pár pillanata az életemnek. Tehát én tudom ezeket a dolgokat értékelni, és ennek valamik színházban történni, tehát másik helyekre elmegyek, és nézem ezeket. Én ilyen Drucker típus vagyok.
Tehát és a Népposta jó volt? Illetve mondaná, de ha nem volt jó.
Nagyon. Hát hogy ne? Egyrészt, másrészt pedig nekik is azt mondtam volna, hogy nem jó, meg én azokat a színházi rendezőket szeretem, akik még a 47. előadáson is bemennek, tehát nem hagyják magára az előadást azzal, hogy megvolt a premier, és amiben semmi kivetni való nincs, mert végül is ez volt a munkája, de igazán azokat nagyon szeretem, akik benn van a 47. előadáson, és olyan apróságokat mond, hogy egy picikét azt annak a szónak a végét azt ne nyeld el, vagy ne húzd fel, vagy ne fordulj oda.
Hogy szeretik ezt a színészek? Amikor már valamit szerintem megszoktak, szereti. Valamit tudnak.
Szerintem szeretik azt, hogyha foglalkoznak velük.
De szeptemberben megvolt a premier, azóta hány előadás volt? Hol tartotok most?
Csak kettő.
Kettő.
És mikor lesz a következő?
Most lesz ebben a hónapban 29-én a Marci központban, és a Klebers 30-án másnap.
Azt igen. Én nem tudom.
Igen, én megkérdeztem.
Nekem van itt még egy időpontom, tényleg? December 11.
Na, még az is. Mint
én Marci Bányi.
Az is a Marci. Na, ezeket én nem tudom így fejből, de attól én meg elmegyek.
Na, ezt akartam mondani, hogy a premiéren ott voltál. Nézted a másik kettőt is, ami volt, és mész el ott
következett. Nem, az egyik, egyszer nem tudtam menni, mert én is játszottam. Aha. Most majd meg kell néznem a naptárban, hogy ha játszom aznap, akkor nem megyek. Ha nem játszom, akkor oda megyek.
Persze. És újra meg újra érdekes tud lenni, és ugyanúgy tudsz izgulni?
Nem ugyanúgy történik meg. Az igények a kétszer nem olyan. Nem csak azért nem olyan, mert nem akar olyan lenni, hanem most ne nézzél rám, hogy nem tud. Tehát ő nem tud kétszer csinálni, mert ő nem tudatos. Tehát
ez benne
be kell, nem? Be kell vonni egy valamiféle, nem tudok jobb szót, mint azt mondani, hogy hangulatba, hogy valahogy be kell vonni őt ebbe a burokba, amiben ő biztonságban van, ez lehet a színpad, és akkor tud csodákat művelni, de ő nem egy tudatos valaki, aki azt mondja, hogy ezt nagyon jól csináltam tegnap, én ezt ma ugyanígy fogom csinálni, hanem nekünk úgy vannak felvételeink ebből az anyagból, hogy van olyan dal, ami megvan 24 variációban, de soha nincs meg az, hogy pontosan kétszer megcsinálta volna ugyanazt, mert ő nem tudatosan csinálja, hanem valamiféle ilyen ösztön, meg mit tudom, én nem tudom pontosan mi a tudat alatti, lehet, hogy tudat fölöttiből csinálja.
Ez de jó szó, tudat fölötti.
Nem tudom, tényleg nem.
Jó, de akkor mikor van, tehát amikor például készül egy lemez, vagy készültek ezek a dalok?
Itt próbáltunk most.
Igen, de te mikor mondod, hogy ez most készen van? Mikor mondod te neki azt, hogy ez jó?
Az is egy megérzés. Nem tudok mást mondani, mint hogy úgy érzem, az is egy megérzés. Nincs, ezeknek nincs valami behatárolt szabálya, hogy mikor van kezd, de úgy próbáltunk, ugye itt nem szoktak sokat zongorázni, meg énekelni ebben a stúdióban, tehát egy ilyen hangbeállás volt, egy másfél óra hosszat, kerestétek a potmétereket, a zsinórokat, ezért próbáltunk, és ha azt mondom, hogy az Ibolyka olyan szétesett volt, hogy azt se tudta, hogy van egy dal.
Tehát ezt most jó, hogy mondod, nekem is úgy tűnt, mint hogy Ibolyka nem készült volna.
Igen, adásban voltunk, akkor eddig azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon szépen
egy kicsit megérkeztél a beálláson.
Kicsit furcsa ez
a jobb, mintha fordítva történik. Az egy nagyon fontos színházi mondás, hogyha a főpróba jól sikerül, akkor nagyon kell vigyázz az előadással.
Hát itt a főpróba, ha a beállást nevezzük annak, akkor nem akkor
az rémes volt.
Természetesen szeretem a rémes dolgokat, mert akkor azokból
és ezt ő tudja hozni. Tehát ő nem csak szereti, hanem ezt ő tudja bárkinek produkálni.
Fogalmazunk úgy, nem voltál átlagos. Nem, mert nem szereted az átlagos dolgokat. Az...
Messze átlag alatti volt.
Na jó, de hát most nem ezért vagyunk itt, hogy savazzuk szegény.
De hogy is, hát bátran. Azért azt ő is tudja, igen, hogy dicsérjük, halálra dicsérjük.
Még egyet zenéltek nekem? Nekem, hát a Presszó közönségé?
Természetesen.
Jó, és aztán majd még egy fél percre visszajövünk, jó? És jó. Akkor mondunk még egy mondatot, csak úgy elbúcsúzzunk egymástól, de most meghallgatjuk a Rózsacsokor című dalt, és nem csak meghallgatjuk, hanem ráadásul bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy élőben közvetítjük is a Retro Facebook oldalán.
Parti Nagy Lajos.
Igen, ez egy Parti Nagy Lajos, Rózsacsokor variációk.
És aztán még egy kicsit beszélgetünk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Sonályi Bolyával támasztottuk a pultot, amit sajnálok, hogy nem tudtuk a hallgatóknak megmutatni, hogy a Noxra hogy táncol Sonályi Bolya.
Nagyon érdekes.
Hát igen, ilyen mozdulatokat nem lehet tőled látni szerintem.
Nem rossz, de a jó nem ilyen.
Épp ezért kellett volna megmutatni ezt a kedves közönségnek. Veled kezdtük, azzal kezdtük, hogy sokáig... nem voltál szem előtt, vagy nem úgy voltál szem előtt, ahogy azt mondjuk sejtettük akkor, amikor megjelentek az első lemezeid. Viszont arra én kíváncsi vagyok, hogy te elégedett vagy-e mindazzal, amit eddig elértél, és ahol most tartasz?
Teljes mértékben, 150%-osan, igen.
Boldog ember vagy?
Igen. Igen. Nagyon szeretek egyébként, 7-kor elkezden egy előadást, és 10 előtt befejeződik. És már 10, ilyen 10:45-kor már ágyban tudok lenni. Az fantasztikus. Az fantasztikus. Annyira jó.
Pici bácsit, amikor fekszel?
Én attól függ, szoktam lefeküdni, tudom én, 4:30-kor is, inkább később. Uh-huh. De akkor még olyan, hogy olvasgatok inkább, meg néha elkezdek egy filmet nézni, általában 2:30-kor szoktam elaludni.
Ehhez képest mikor csörög a vekker reggel? Egyáltalán nem csörög a vekker?
Nem. Hát, hogyha valami extra dolog van, akkor igen, és úgy, hát, azt hiszem, hogy 9 körül szoktam. Tehát egy olyan 6,5 órát alszom, ez a régi átlagomhoz képest egyébként nagyon jó.
A régi átlag az mikor így?
Az volt a 4-4,5 óra. És megpróbáltam erőnek erejével ezt egy kicsit így tágítani, bár nem tudom, hogy ez hányokat érdekel.
Engem például igen, és szerintem
akkor a hallgatók.
Mi a helyzet az összes többi munkáddal? Ibolya itt van, ez az előadás kész van, már hát, csak el kell menni megnézni, de hát te mindig dolgozol mindenem. Mi az, ami most leköti az idődet?
Hát most egy ilyen nagyon-nagyon agyalágyult dolgom van. Köszöneteket írok, ugyanis 20-án lesz az 1000. padlás előadás, és hát most nagyon ciki így előre megmondani, de hát így alá kell meg egy ilyen kis köszönöm cédulákat csinálunk, és ez rettenetesen nehéz. Nekem például nagyon, nagyon fárasztó a dedikálás. Tehát, hogy ugyanazt csinálom, tehát, hogy nem kell gondolkodni, hanem olyan gépiesen kell csinálni, és a könyvvel kapcsolatban, ja, megjelenik most a második könyv, mondjuk egy olyan két hét, három hét múlva.
Nem mondod, hogy elkészült, vagy be kellett fejezni?
Ja, nem, elvették.
De írtál volna még.
Én szívesen.
Elvették.
Igen. Én egyébként szívesen írtam volna még, csak a szerződés szerint át kellett adjam.
Hát akkor féltem, hogy harmadik rész.
Ja, nem.
Itt a vége?
Szerintem itt a vége. Úgyhogy ezekkel foglalkozom most, félek majd a sok dedikálástól, mert az tényleg ez a gépies
dolog. Abban nem tudsz belevinni kreativitást?
Nem sokat.
Írd oda Ibolya nevét. Hát írd az enyémet.
Persze, így lehet, néha lehet vicceket csinálni, de úgy különben ezt tök komolyan. És egyébként illik komolyan venni, és én tök komolyan veszem, és ezért nehéz.
Hát persze, én is csak viccelődtem.
És hát egyébként ez most a tipikusan a panaszkodsz vagy dicsekszel kategória, de én ebben a dologban most valahogy ez így kikívánkozott, mert rákérdeztél.
De azért azt tudjuk, hogy te nem ezért kezdtél zenélni, hogy aztán majd learasd a sikereket, és hát dedikálhass.
Akkor még ilyesmire nem mertem gondolni, és aztán ez úgy elkezdődött.
Vele jár.
Nekem nagyon hamar, mert hát én nagyon hamar kerültem bele egy olyan bandába, mint az Omega, és akkor elkezdtünk nagyon-nagyon hát sikereket aratni. És akkor ebben úgy, hát ebben nagyon könnyű belejönni, kár ezt itt mellé dumálni.
Milyen jó lenne, hogyha valahogy az ember meg tudta volna számolni, vagy főleg te meg tudtad volna számolni, hogy hány aláírást kellett adnod eddigi életed során.
Hát elképzelés.
És azt megszorozni egy... Csak egy 10-essel, és azt így belerakni az én zsebembe, mondjuk.
Akkor már nem tudtam, hogy ez komolyan.
Hova megy ez
a mondat? Igen. Nem tudtam, hogy ez ennyire komoly.
Képzeljétek el, hogy nagyon hamar elment most is a 2 óra, úgyhogy be kell zárni a presszót, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Hát mi köszönjük a
meghívásnak a finom kávét.
Igen.
Egészségetekre. Olá Ibolyával és Presser Gáborral beszélgettünk. Szép este volt, köszönöm szépen. Rövidesen 10 órakor érkezik Várkonyi Attila programajánlóval. Szép estét, további kellemes rádiózást. Viszhall!